Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Hogyan lehet ritmikus prózára táncolni kerekesszékkel? Mi történik az érzékenyítő órákon a középiskolákban? Miért gondolják Magyarországon, hogy egy fogyatékkal élőnek csak munkanapokon és munkaidőben van szüksége személyi segítőre? Miért nem vesznek komolyan, itthon, egy rehabilitációs környezettervező szakmérnököt, aki szerint az emberi tényező a legnagyobb nehézség az akadálymentesítésben? Két kerekes székben élő nagygenerációs a műsor vendége. Balázs J. Balázs 13 évesen egy balesetben veszítette el mind a két lábát. Két diplomát szerzett, és sorstársai érdekében dolgozott addig, amíg a rokkant ellátással kapcsolatos szabályok megváltoztatása ellehetetlenítette a vállalkozását. Ungvári Györgyi csecsemőkorában a gyermekbénulás járvány idején lett 4 végtag bénult. Ma lelki segítő munkát végez, érzékenyítő órákat tart óvodákban és iskolákban, valamint a Paradance Company egyik alapító táncosa. Először őt hallják. Györgyi, te révész vagy. Mit jelent ez a kifejezés számodra és mások számára?
Azoknak az embereknek segítünk, akiknek az élete egyik napról a másikra egy pillanat alatt egy baleset vagy egy betegségből kifolyólag megváltozott, és véglegesen ezután kerekesszékben kell, hogy élje az életét.
Ott van valaki, mondjuk sír, vagy nem akar veled beszélgetni, vagy elzárkózik, depressziós.
Ezek a helyzetek, ezek meg is történnek, de az én tapasztalatom az, hogy nagyon kevés az a helyzet, talán 5-6-szor volt a sok-sok év során, hogy azt mondta az illető, hogy ő most nem szeretne beszélgetni velem, nem szeretne megismerni, akkor ilyenkor elköszönök, és egy más alkalommal megpróbálom őt újra megkeresni.
Emlékszel egy olyan utolsó alkalomra, vagy utolsó előtti alkalomra, amikor ilyen helyen voltál, amikor egy embernek elkezdtél segíteni?
Hát a legtöbb esetben mindenki azzal a reménnyel van, hogy ő meg fog gyógyulni. Ugye az első időkben még ez éltett mindenkit. Azt én soha nem mondom, és nem mondhatom, hogy bizony én tudom, hogy te kerekesszékbe fogsz ezután élni, mert ez nem az én tisztem. Ezt az orvosok, általában az orvosok szokták megmondani. Van, amikor megmondják, van, amikor nem, ez is eléggé változó
helyzet. És miért nem mondják meg?
Lehet, hogyha amikor az orvos megmondaná ezt, akkor föladná talán, és nem akarná végezni a gyakorlatokat a mindennapokba. Nem akar szembesülni vele, hiszen azért ezt nem egyszerű elfogadni, hogy valaki, mondjuk egy felnőtt ember, most csak egy példa, hogy 20-30-35 éves ember, megvan az egzisztenciája, a családja, és akkor fölborul minden hirtelen, nem akadálymentes a lakása, olyan munkát végez, amit kerekesszékből nem fog tudni elvégezni. Nem elég, hogy kerekesszékbe kerül, de még válóperre is kerül a sor, egyedül marad.
Sok ilyet láttál, hogy ott hagyták az illetőt, amikor...
Igen, sok ilyen helyzet alakul ki. Olyan helyzet is kialakul, hogy tegyük fel, valaki 4 végtag sérült lesz, nem tudja a karjait sem használni ezután, hogy intézménybe kell, hogy kerüljön, mert nem olyan a családi háttere, hogy meg tudja a család szervezni az ő ápolását, a személyi segítését. Tehát nagyon-nagyon érdekes élethelyzetekkel találkozunk mi is, és sokszor tragikus élethelyzetekkel. És tulajdonképpen a mi feladatunk az, hogy ezek ellenére, így a segítő beszélgetések során eljussunk egy olyan szintre, hogy ne én segítsek abba, hogy a változás létrejöjjön, hanem ő maga akarja ezeket a dolgokat, és ehhez tegyen meg mindent, és keressen meg minden lehetőséget, minden segítséget. És ha mi ezt el tudjuk érni, akkor azt mondhatjuk, hogy sikeres volt a munkánk. Bár én ezt nem szeretem munkának sem nevezni, mert ez nekünk is egy nagyon nagy öröm, hogyha tudunk segíteni.
Neked valaha szükséged volt révészre?
Biztos, hogy voltak olyan időszakok az életemben, amikor valami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de igazán révész nekem nem segített, tehát olyan nagy traumák nem értek engem. Én 6 hónapos koromban kaptam meg a gyermekbénulás betegséget 1959-ben, akkor még a szabincseppek nem voltak jelen Magyarországon, a védőoltás, és akkor még 6 hónaposan belefutottam. 4 végtagos bénult lettem, légzésbénult is voltam a szüleim elmondása szerint. Mikor kiemeltek este a kiságyból, fürdés előtt, akkor mint egy ronybabának lógtak a kezeim, lábaim, éppen hogy csak a kézujjaimban volt valamilyen picinke mozgás. Tehát gyakorlatilag én mozgássérültként nőttem föl. Nekem ez a természetes életforma. Azt hiszem, hogy ez valamivel talán könnyebb, mint hogyha felnőttként vagy tinédzserként változik meg valakinek az élete egyik pillanatról a másikra. Én nem érzem azt, hogy veszítettem bármit is az életbe, mert hogyha így visszatekintek, akkor nagyon sok minden olyan dolog megtörtént az életemben, annak ellenére, hogy nem működnek a lábaim, ami furcsának tűnik, szokatlannak tűnik, hogy például én sieltem, én fiatal koromban úszóversenyeztem, jetskiztem, tehát nagyon sok mindent kipróbáltam például ugye a sportok területén is. Szerencsés gyereknek mondhatom magam, mert a család az teljesen maximálisan mellettem állt. Mesélték a szüleim, hogy hát a László kórházban a folyosón is voltak ágyak, tehát több százával, több ezrével bénultak le akkor az emberek, és sajnos nagyon sok szülő otthagyta a gyermekét, tehát nem vállalta föl, hogy egy mozgássérült gyermeket neveljenek. Hát ez az én helyzetemben szerencsére nem így alakult. Az édesanyámnak vissza kellett hamar dolgozni, és én bölcsibe kerültem, tulajdonképpen ott kaptam meg ezt a betegséget a bölcsibe, de utána is, mikor már otthon voltam, a nagymamám varrónő volt, ő otthon dolgozott, és ő vigyázott rám napközben. Ő fogadta a gyógytornászt, aki jött délután, ő fogadta a masszőrt, aki jött délelőtt, és ez minden hétköznap így ment, és hát gyakorlatilag a szüleim azért dolgoztak, hogy ennek a finanszírozását megteremtsék azért, hogy amit lehet, azt fizikailag belőlem kihozzák. Ez annyit eredményezett, hogy úgynevezett járógéppel, amit ma már ortézisnek hívnak, és két könyökmankóval, én kb. 27 éves koromig rövid távon járóképes voltam.
Ez mitől szűnt meg?
Romlott az állapotom utána, mert így a mi betegségünkben van egy olyan, hogy állapotromlás, ami különböző életkorba jön létre, hát a leggyakoribb olyan 40-50 éves kor után, de úgy fokozatosan nekem már azért elindult. Illetve 27 éves koromban lett a párommal önálló lakásunk, ami akadálymentes volt. Előtte egy harmadik emeleti lakásban éltünk a szüleimmel együtt, majd miután egy földszintes lakásba költöztünk, akkor nekem a háztartási munkákat, a közlekedési dolgokat, a bevásárlást sokkal könnyebb volt kerekesszékből elvégezni. Tehát sokan irtoznak a kerekesszéktől, akik mozgássérültek, de nekem a kerekesszék az életemben egy olyan segédeszköz, amely megkönnyíti az én mindennapjaimat.
De jetski, úszás, síelés, ez mind gyerekkorodban volt?
Nem, ez már felnőtt koromban. Hát úszni még a gimnazista éveim során kezdtem el. Szombatonként jártunk a Rudas úszodába, minden délután mozgássérültek részére 2 órára a sportegyesület kibérelte az úszodát, és akkor ott elcsalt engem valamelyik gimistársam, hogy te gyere, elnézd meg. És akkor nem is akartam elmenni, hogy tudnék én megtanulni úszni, de hát azért annyira bíztattak, hogy elmentem, és megtanultam úszni, sőt, még versenyekre is eljutottam. Külföldi versenyekre én is eljutottam.
Hol?
Németországban voltam, meg Franciaországban is sok hazai versenyen. Vannak ezüst és bronzérmeim, aranyérmem az nincsen, de hát én ezeknek is nagyon örültem.
Akkor gimnazista korodban mit vettél észre abból, hogy hogyan élnek a mozgássérültek külföldön, és ahhoz képest hogyan éltek itthon?
Amikor versenyekre jártam, már akkor is érezhető volt a nagy-nagy különbség, ami sajnos napjainkban is úgy gondolom, hogy elmondható, akár a tömegközlekedés, akár az akadálymentesítés, tehát akár a akadálymentes munkahelyek területén, tehát már akkor is nagy-nagy különbségek voltak. Hát eleve, ha most az úszásnál tartunk, az úszoda is akadálymentes volt, akadálymentes mosdó volt, zuhanyzó volt, kapaszkodók voltak, volt, ha vízbe emelő szerkezet volt, hogy azok, akik nem tudnak kisétálni a medencéből, ők is bejuthassanak, kijuthassanak.
Minden úszodában.
Hát a legtöbben, igen. Tömegközlekedés is akadálymentes volt már sok helyen.
És ez mikor volt? Vagy 30 éve?
Hát
még?
Körülbelül.
Sielni, hogy sieltél?
Sielni, hogy sieltem, hogy ehhez is van egy speciális szerkezet. Úgy hívják, hogy monosi. Picit úgy kell elképzelni, mintha lenne egy kerekes szék, persze nagyon lesarkítva, de kerekek nélkül.
Hol sieltél?
Én Olaszországba sieltem.
Sok monosit láttál? Sok mozgássérült sielt?
Sok mozgássérült sielt.
És igen. A tánc mikor került bele az életedbe?
A tánc az 1998-ba kopogtatott be az életembe, és valamilyen szinten ez is kapcsolódik a mostani egyesülethez, a Mozgássérültek Önálló Élet Egyesületéhez, mert szerveztek a Mozgássérültek Pesti Dekuti lakótelepén egy önálló élettábort, ahol akadálymentesek a lakások, ott szállásolták el a jelentkezőket, és a tábornak a búcsú estjén mi is meg voltunk hívva, és ott is szólt a zene, lityegtünk, lötyögtünk a zenére, mint bárki más a kereket, csak mi kerekes székből, és az egyesületünk vezetője Jeli Magdona mondta, hogy hát miért nem alapítotok Magyarországon egy tánccsoportot? És ennek a tábornak a lakója volt Sárai Rita, aki egyébként koreográfus volt a balesete előtt is, és hát őt megfogta ez az ötlet, amit a Magdi mondott, és gyakorlatilag onnét indult el, ott alakult meg a Gördülő Tánccsoport, ők ma is működnek, és így én is az egyik alapítója és a tagja lettem. 3 éve néhányan eljöttünk a csoportból, és egy másik társulatot alapítottunk, és ez a Paradance Company.
Mindjárt folytatjuk Ungvári Györgyivel.